Az idei évben aktuális reformációról beszélni, a Híd magazin milyen oldalról szándékozott megközelíteni a témát, illetve hozzájárulni ennek a történelmi eseménynek, mondhatjuk így is, a megismertetéséhez?
Egyértelműen a reformáció örökségére koncentráltunk, tehát nem egyszerűen egy visszatekintés. A számnak a tartalma, 2 évvel ezelőtt szerkesztettem egy számot, amely alapvetően Luther munkásságával foglalkozott, és ez a mostani szám a reformáció hatásairól gondolkodik, és arról, hogy ma mit jelent a reformáció, mit jelent a megújulás. Ugye maga a szó azért azt jelenti, hogy újra az eredeti formába kerül valami, ami esetleg deformálódott, eltért az eredetitől. Minket nem önmagában a 16. századi reformáció érdekel, vagy az akkori reformátorok, annyiban izgatnak ők minket, amennyiben a forráshoz vezetnek, illetőleg Krisztusra mutatnak. Nem Luther halt megértünk, nem ő az Isten, hanem ő Krisztusra mutatott, a megváltóra, és próbáltunk ebben a számban olyan anyagokat összegyűjteni, amelyek Isten mai munkájáról szólnak, tehát például egy korábban alkoholista rendőrtisztnek a megváltozása, megújulása, vagy éppen egy 77 éves néni megkeresztelkedése. Ezek az Isten mai munkáiról szólnak ezek a tudósítások.
Ha azt mondjuk, hogy egy-egy embernél kezdődik a reformáció, illetve olyan történeteket hoztok, ami erről szól, hogyan terjed mégis tovább ez, hogyan gyűrűzhet tovább a gyülekezetek szintjére, vagy egyházak szintjére?
Gondoljunk akkor most az eredeti történetre. Amíg az ember nem tisztul meg belülről, nem éli át a metamorfózist, a reformációt, a megújulást, addig nem sokat tud segíteni a környezetén. Tehát Luther először egy személyes tapasztalaton ment át, amikor megértette és megérezte, hogy Isten él, Isten cselekszik, és ő az, aki meg tudja újítani az ő személyes életét is. Ezután, a tapasztalat után Luther elhitte azt, hogy Isten meg tudja változtatni az egyházat is. Persze ez egy nagyon küzdelmes folyamat sok esetben a valóságban, de Luther többször elismerte, és a mai egészséges, alázatos hívők is tudják, hogy nem tudjuk megváltoztatni a környezetünket. Egyetlen egy esélyünk van, hogy a saját szívünkbe beengedjük Isten igéjét, Isten jelenlétét, és ő hatalmával, szeretetével meg tud minket győzni, és ebben a hitben kell látnunk a környezetünket, a ma egyházát, a ma gyülekezeteit is, hogy Isten az, aki ad reformációt, ad megújulást, és ehhez persze keresi az eszközöket is.
Mit gondolsz, hogy minden korban adhat Isten, illetve várjuk, hogy Isten adjon egy-egy ilyen Luther Mártont, akinek a személyes megújulása kellőképpen hatásos lesz a környezete megújulásához?
Én szerintem folyamatosan adja Isten ezeket az embereket, tehát kezdettől fogva, Ábrahámtól kezdve több ezer éve Isten megszólít embereket, megváltoztat, szolgálatba állít, akik hatást gyakorolnak a környezetükre. Persze különbség van korok között, tehát a Luther kora egy nagyon egyházias korszak volt. Akkor még az egyház katonai, politikai és gazdasági hatalom volt. Isten elküldöző embereit, az más kérdés, hogy különböző egyéniségek ők is, és személyiségek, és kvalitások, de a 20. századnak is megadta az embereit. Akár gondolhatunk itt Teréz anyára, vagy Bonhoefferre, és sok-sok ismert és ismeretlen emberre. A mai időkben például a magyarság számára küldött egy Böjte Csabát, de elég nagy a lista, és sok-sok úgynevezett ismeretlen vagy névtelen szentje van Istennek falvakban, karitatív intézetekben, drogrehabilitációs szervezetekben, tehát a megújítás, a megújulás Isten részéről folyamatos. Az megint egy másik szempont, hogy sokan hiányolják ma Európában az úgynevezett vallási megújulást, és várnának valami újabb nagy reformációra, ezt nevezzük mi ébredésnek, de hitem és látásom és tapasztalatom szerint is a nagy lelki-szellemi ébredéseket egyedül Isten adhatja meg. A nagy ébredéseket nem tudja az egyház megszervezni. A vitorlát föl kell állítani, de a szelet nem az egyház fújja.
A Reformáció ma fókuszú Híd magazin bevezető cikkében olvashatjuk, hogy engedjük el a korlátot, hagyjuk, hogy Isten eljutasson minket a halálból az életbe, megkötözöttségből a szabadságba, emberközpontúságból a Krisztus központú hitbe, stb. Ha vágyunk arra, hogy megtegye velünk Isten ezt a megújító folyamatot, akkor mit tehetünk? hogy ne csak ölbetett kézzel üljünk, ha már elengedtük a korlátot.
Igen, ez az egyház életében visszatérő kérdés mindig, hogy mi az, ami Istenen múlik, mi az, ami az emberen, és ezek a megközelítések szinte a felekezetekre is jellemzőek, egyik másik nagyobb hangsúlyt tesz az ember az ember cselekvésére, mások meg szinte mindent Istentől várnak, hogy majd Isten az, aki hitet ad és cselekszik, és hát nekünk esetleg hintaszékben kell ezt figyelni. A kettő együtt van, de az egészséges evangéliumi hit krisztocentrikus, tehát Krisztus központú. Erre jött rá tulajdonképpen Luther is, és minden más reformátor is, így születtek meg ezek a bizonyos híres szólák, hogy egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül kegyelemből is hitáltal, tehát ott egyiknél sincs ott, hogy egyedül az ember akaratából, vagy jó szándékából, vagy odaszánásából, hiszen a mi hitünk szerint Isten az, aki teremtett minket, Isten az, aki a akarást is munkálja, a hitünk is ajándék, tehát ilyen alapon azt mondhatjuk, hogy hát minden Istenen múlik. És ki is kell ezt mondani? Ő az élet forrása. És a kudarcainkkal, bűneinkkel együtt is benne vagyunk Isten szeretete. Tehát nem úgy van, hogy vétkeztem, és akkor megyek a levesbe, hanem tudom, hogy ő mennyire irgalmas, és mennyire mindent odaadott értem, és odaad ma is, most is az egyházért. Istennek nem az a célja, hogy kit hogyan büntethetne meg, vagy kárhoztathatna el, hanem kit hogyan menthetne meg.
Mégiscsak feltettél egy körkérdést egyházunk vezető tisztségviselőinek arról, hogy mit gondolnak, miben szorulna rá az evangélikus egyház a reformációra most. Érdemes akkor erről beszélni, illetve hogy látod, hogy mennyire metszette egymást a különböző válaszoknak a végeredménye, tehát mi az, amiben egyezhet a gondolkodásra ezeknek a megkérdezetteknek?
Hogy ne lenne értelme ezekről beszélni, kell is, fontos is. Természetesen az egyház egy intézmény is, egy szervezet, vezetőkkel, testületekkel, templomokkal, épületekkel, intézményekkel, és a vezetőkön óriási a felelősség, hogy hogyan tovább. Csak fontos azt meglátni, hogy az egyház lényegében egy lelki-szellemi hőforrás, és nem épületek, nem pénzek, nem testületeknek az ügye és a kérdése, tehát ahol akár egy vak néni életében, vagy egy fiatal kamasz életében Isten jelen van, mint lelki-szellemi hőforrás, hát annak hatása van. Most annak örülök, hogy ez a 7 vagy 8 egyházvezető szinte mindegyik lelki-szellemi szempontból fogta meg a kérdést, több imádságra van szükség, a kenyér megtörésére, tehát mély úrvacsorai életre, megtérésre, megújulásokra, és ennek aztán persze megvannak a következményei, tehát ilyen értemben nagyon örülök ennek a reagálásnak a körkérdésekben.
4 protestáns felekezetből származó fiatalt is megkérdezett egyik munkatársatok a reformáció kapcsán. Számomra az is fontos, amiket ők fogalmaztak meg. Például az egyik azt mondta, hogy az egyháznak megalkuvás nélkül kellene az örömhírt hirdetnie. Miért érzi ezt vajon egy fiatal, hogy nem egészen így történik? Éppen ő evangélikus egyébként.
Az európai evangélikus református gyülekezetekből időnként kilépnek emberek, azért, mert megjelent a nyugati egyházban egy liberalizálódás, aminek egy része indokolt és helyes. Jézus bizonyos értelemben liberális volt, tehát aki ellene állt a kora törvényeskedésének, kockásságának, és kilépett, átlépett, szabadon megszólított embereket, és a korabeli, az egyházhoz, törvényekhez hű emberek ezen kiakadtak, és Jézust annyira hát meggyűlölték, hogy tulajdonképpen ki is végezték, megfeszítették, kitaszították maguk közül. Tehát van egy teljesen biblikus, normális, egészséges szabadság, de úgy érzem én is, és sokan mások is, hogy az európai nyugati egyház egy része meg tiltott határátlépésben van, némelyek az alapvető fundamentumokat kérdőjelezik meg, tehát a 10 parancsa, a 10 igének, Jézus tanításának, az apostoli tanításnak az alapjait, és ebből sokaknak elege van, és van, aki úgymond katolizál, tehát elmegy katolikus irányba, erről sokat hallok, és akkor vannak, akik meg aki szabad egyház irányba mennek. Tehát igen, van egy ilyen, sokan azt hiszik, hogy a fiataloknak valami híglevesre van szükségük, hogy egy ilyen minden megengedő látás és gyakorlatot vigyenek, de nem igaz, a fiatalok jelentős része nagyon értelmes, és ők az igazságot keresik. És a jézusi igazság az egyszerre törvény és evangélium.
Egy másik fiatal azt írta, és szintén ez a kérdésem, hogy vajon miért, mit gondolhatott, hogy oszlassuk el az egyházzal kapcsolatos tévhiteket, és mutassuk be az embereknek Krisztust. És az egyház itt nagy kezdőbetűvel szerepel, tehát most a teljes kereszténységre gondolhatott ő itt.
Én nem tudom, hogy ő azért egészen pontosan mire gondol, de úgy nagyjából értem és érzem ezt a dilemmát. Egyrészt az egyház a világ legnagyobb szervezete és a legrégibb szervezete, intézménye, és ez azzal jár, hogy egyes részei előregednek, megráncosodnak, beteggé válnak és elhalnak. De az egyház titka nem önmagában van, hanem Isten alapította az egyházat, és Isten adta az egyházat, és ezért ő újítja meg. Ez az egyik, hogy az egyháznak újra és újra, ahogy mondták a reformátorok, folyamatos reformációra van szüksége. Luther egyenesen így fogalmazott, hogy naponkénti megtérésre, és ez ad lehetőséget az egyház számára a megújulásra. A másik, hogy az egyház szociológiai valóság is, és föl kell fognia, hogy a korok változnak, tehát Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, az ő igéje ugyanaz, de a kor, amiben élünk, az változik, és nem szabad, hogy múzeummá váljon, anakronisztikus jelenségé váljon az egyház. Ezzel is szembe kell néznünk, illetőleg a sok-sok felszínes és szeretetlen ítélet, ami megjelent az egyházzal kapcsolatosan az elmúlt egy-két évszázadban, akár a racionalizmus, liberalizmus, a francia forradalom, a tudatos istentagadás, aztán a 20. században a forradalmak, amelyek kifejezetten antikrisztusi motiváltságúak voltak, amelyek belekötöttek persze az egyház hiányaiba és hibáiba is. Tehát ez egy rendkívül összetett kérdés. Azért meg kell alapítanunk, hogy Krisztus vállalja az ő egyházát. Szoktuk mondani, hogy az egyház az anyaszent egyház. És hogyha az én édesanyám idős, beteg, vagy netántán bűnössé vált, vagy prostituáltá vált, akkor is az anyám, és akkor is szeretem, és dolgozok érte, és így van esélyem a megváltozásra. Tehát kialakult a mai időkben egy ilyen wellness kereszténység, egy ilyen turkálós mentalitás, hogy oda megyek, ahol jobban kiszolgálnak, ahol jobban szeretnek, ahol szebben énekelnek, és a többi, és ebben van is valami, de a krisztusi látás és mentalitás és stílus pedig az, hogy de belemegyek a bajokba, a nyomorúságokba, és ezért felvállalom a saját egyházamat is a történelmével együtt, és dolgozom azokért, akik bajban vannak.
Ha azon el tudunk gondolkodni esetleg, hogy egy egyházhoz még nem kötődő, nem hívő ember mit mondana, hogy ő mit változtatna az egyházon, erről valamit, hogyha még röviden hozzá tudsz fűzni.
A magazinon belül elhelyeztem egy kis tanulmányomat, egy korábbi cikksorozatnak egy rövidítettebb változatát, aminek ez a címe, hogy Szempontok az új reformációhoz. Ott ebben én hangsúlyosan írok, hogy az egyház nyelvezete, megjelenése, kisugárzása természetes kell, hogy legyen, emberi kell, hogy legyen, amilyen Jézus is volt, aki nem ütött el kora kultúrájától, szóhasználatban, ruházatban, beszédben, stílusban, nem egyszerűen egy harang alá kell várnunk az embereket, hanem el kell jutnunk azokhoz, akik nem tudnak eljutni a templomba, és a testi, lelki, szellemi, holisztikus látás, szemlélet, hogy nekünk nem egyszerűen lelkünk van csupán, amelynek szüksége van valami lelki masszázsra vagy igehirdetésre, hanem van testünk is, és értelmünk, intellektusunk, szellemünk, tehát az egyházi életet ilyen módon kell berendezni, úgyhogy az egyháznak folyamatos megújulásra van szüksége, és én is úgy gondolom, úgy látom, amilyen én magam is voltam valamikor kamaszkoromban, hogy amikor beültem egy templomba, az élmény számomra életidegen volt akkor. Érthetetlen volt számomra az igehirdetés. Persze megtérés előtt voltam is. Nyilván a megtérésem után jobban megértettem ezeket a dolgokat, de ezért írok arról is, hogy az épületeket is fel kell újítani, meg kell újítani, a mai kor embere számára is használhatóvá kell tenni, multifunkcionális termeket kell létrehozni, ahol gyerek foglalkozástól kezdve esküvői vacsora, sportfoglalkozások, bármi. Én úgy érzem, hogy ennek a fajta tradicionális modellnek mint egy vége van, itt-ott persze a hagyomány alapján ez működik, de belülről egy folyamatos evangéliumi hitvalló megújulásra van szükség, mint testben, lélekben, szellemben.
Ha azt mondjuk, hogy az egyház, illetve az ember élete is folyamatos megújulásra szorul, vagy megújításra, reformációra, akkor mi az, amihez odaformálódunk? Mi az alap?
Na most a megújulás nem egyszerűen arról szól, hogy jaj, elkezdek akkor bibliákat vásárolni és templomba beülni. Van, ahol ez eszköz. A templom, a biblia, más keresztények ebben eszközök lehetnek, csak mindig meg kell látni azt, amit a kérdés is tartalmaz, hogy hát mihez is kell visszatérnünk. Én úgy látom, hogy alapvetően az emberséghez, tehát ahhoz, amire Isten minket teremtett. Tehát a Bibliában nem azt olvasok, hogy evangélikusokat, vagy szenteket, vagy különböző típusú embereket teremtett az Isten, hanem, vagy vallásos embert, hanem embert. Tehát maga az Ádám szó annyit jelent, hogy földporából való ember, az Éva, a Hava szó meg annyit jelent, név annyit jelent, hogy éltetett lélek. Úgyhogy igazi emberré kell válnunk, és ehhez segítséget nyújt például a 10 ige, a 10 parancsolat, aztán a szeretet törvénye, aztán a hegyi beszéd, a szeretet himnusz, az egész szentírási tanítás, a szeretet által munkálkodó hit, amiről olvashatunk az igében. Tehát mindennek az a célja, hogy jobb, egészségesebb, normálisabb édesapa, férj, tanár, mosogató lány, színész, ember legyek. Én úgy látom, hogy ha ezt megértik az emberek, akkor megértik a kereszténységnek a lényegét.